A franciák nem titkolt szándéka, hogy a 2015-ös klímacsúcshoz hasonlóan a globális szereplők az AI-ban is Párizshoz kötve írják alá az alapegyezményt. Ez majdnem sikerült is. Jó napot kívánok, ez a Szabad Európa podcastja, az Opció, én Szabó M. István vagyok. Azt, hogy a franciák mit keresnek a nagyok asztalánál, kevesen tudják. A hírekből legfeljebb annyiról értesültek az emberek, hogy ez a AI csúcs nem nagyon sikerült, ennek az oka pedig az, hogy az amerikaiak nem írták alá az egyezményt. A kínaiak aláírták, de hogy ebből mi következik, na ezt fogjuk ma megbeszélni, és ezért hívtam egy specialistát erre a témára, Keleti Artúr. Szia Artúr!
Hello, szia! Köszönöm a meghívást!
Miről szólt ez a párizsi konferencia?
Hát most mondhatnék erre egy ilyen nagyon hivatalos verziót, de szerintem nem azért ültünk le, hogy ezt nagyon hivatalossá tegyük. Hát arról, hogy a világ, legalábbis az európaiak felfogása szerint jó lenne, hogyha a mesterséges intelligenciára máshogy tekintene, olyan módon, hogy hasznos legyen mindenki számára, inkluzív legyen, biztonságos, ne bántson senkit. Lassan felsorolom egy ilyen Michael Jackson számnak az összes elemét, hogy lesz majd a világ sokkal jobb, és hogy gyógyulunk meg. Szóval erről szólt ez a summit. Én azt hiszem, hogy Európa egy kísérletet tett arra, hogy legalább elméletben valami utat mutasson arra, hogy a világnak merre fele kellene mennie, ami a mesterséges intelligenciát illeti. Ez volt a cél.
Miért a franciáknál?
Most azt hiszem, hogy talán ennek az lehet az oka, hogy ez egy ilyen váltógazdálkodás jelleggel megy. Ugye az angoloknál is volt egy ehhez hasonló, az nagyon erősen biztonsági fókuszú volt, ami azért is szórakoztató, mert az angolok se írták alá ezt a megállapodást, nem csak az amerikaiak. Noha a franciák jelezték, hogy ezt később is alá lehet írni, tehát nem muszáj mindenkinek ott helyben együtt aláírni. Szóval van itt még lehetőség. Szóval ez mozog ez a konferencia, Indiában lesz a következő. Úgyhogy igazából szerintem inkább talán szimbolikus jelentősége lehetett, de lehet, hogy egyéb geopolitikai oka is van annak, hogy most éppen ki hova dobálja a labdát.
Nagyon érdekes, hogy most ezt a francia sajtóban legalábbis az látszik, hogy jelentős kudarcként élik meg a franciák, hogy nem sikerült ezt mégsem mindenkivel aláíratni, de érdekes, hogy egy évvel korábban meg egy EU-USA egyezmény mégiscsak született az AI-jal kapcsolatban, sőt az elmúlt években számos ország, azt hiszem 50-valahány országig jutottam el, akiknek saját ilyen AI national stratégiája volt.
Ó, az mindenkinek van.
Tehát, és akkor ezeket kellene valahogy közös nevezőre hozni, és akkor erről szólnak ezek a meetingek, és arról szólnak, mint a klónozás elleni fellépés, mint a klímaegyezmény, tehát hogy meglegyenek azok a stratégiai célpontok, ami felé haladunk. Miért nehéz ezt az AI-ba megtenni?
Azért nehéz, mert amellett, hogy a menedzsment is változik minden országban, ugye az, hogy most az amerikaiak miért nem írták alá, hogy úgy is beszélünk erről, annak szerintem igen komoly oka a kormányváltás az USA-ban. De igazából azért nehéz, mert még a klímánál is nagyon nehéz meghatározni azt, hogy tulajdonképpen mi is itt a cél. Számokban meg lehet próbálni kifejezni, hogy akkor mekkora legyen a karbonemisszió, meg hány százalék ez, meg hány százalék az, de a mesterséges intelligencia az egy olyan tempóban változó, növekvő, és olyan szinte napról napra eltérő lehetőségeket megmutató technológia, amit nagyon nehéz belekényszeríteni ebbe a megegyezés keretbe. És szerintem ez lehet az oka annak, hogy mindenki próbál kitalálni valamit rá, mert hát erre mindenkinek lépni kell, teljesen nyilván, hogy a kormányzatoknak valami mondást kell rá tenni, pláne, hogy ugye naponta merül fel az, hogy hány munkát fog elvenni a mesterséges intelligencia, és minden éppeszű kormányzat, aki azt szeretné, hogy még újra válasszák, az valamit kell, hogy reagáljon arra, hogy nincs itt semmi probléma, megoldjuk a dolgot. Tehát nyilván stratégiát mindenki készít. A probléma az inkább azzal van szerintem, hogy ezeket a hangzatos dolgokat, ez a világbéke, meg szeressük egymást, meg hogy legyen nagyon inkluzív, és hogy mindenki férje hozzá, meg ilyesmi, az hogy lehet lehozni a földre? És hogyha megnézzük azt, hogy például Angliában olyan hangok vannak, hogy ők azért nem írták alá, mert egyébként nincs semmi olyan, amivel ne értenének egyet, de nem érzik elég konkrétnak. Tehát, hogy szerintük egy kicsit konkrétabban kellene most már megfogalmazni, hogy ki mit szeretne csinálni, és ez olyan szempontból érthető is, hogy mondjuk az júniusában, amikor a Trump adminisztráció átvette az irányítást, akkor az egyik első bejelentésük az volt, hogy idehoznak mondjuk japán tőkét 500 milliárd dollárért, ami majd fejleszti a mesterséges intelligenciát. De ugyanez igaz Indiában is, és ugye ez igaz Angliában is, ott is ilyen pénzek röpködnek, úgyhogy az Európai Uniónak is muszáj csinálni valamit, úgyhogy a Van der Leyen asszony be is jelentette, hogy nem csak 150, hanem most már 200 milliárd eurót beletolnak az úgynevezett AI gyárakba, ő így nevezte ezt, amiknek az lesz a lényege, hogy kapacitást adjanak, egy kicsit furcsa ez az AI gyár megfogalmazás, ezek valójában ilyen nagy kapacitású hozzáférésű rendszerek, de hogy kapacitást biztosítsanak mindenki számára, aki szeretné. Tehát látszik, hogy itt kell tolni a pénzt. Teljesen világos, és a pénzért cserébe, meg az AI használatának a borzasztó energiaigényéért cserébe, jönnek ki belőle az eredmények. És látszik, hogy ez egy ilyen gyakorlatias dolog kéne, hogy legyen, tehát ez a lehet arról beszélgetni elméletben, hogy a mozdony merre menjen, csak közben meg lapátolni kell bele a szenet, ahhoz meg nagyon sok pénz kell.
Az elmúlt időszakban, mondjuk a DeepSeek megjelenéséig, egyértelmű volt, hogy amerikai hegemónia van itt az AI fejlesztésben.
Most is így gondolják.
Igen, csak azt akarom mondani, hogy ha kínaiak aláírták, a DeepSeek meg felborította az egész piaci gondolkodást, amit eddig gondoltunk az AI-ról és a fejlődés irányairól, akkor az amerikaiak miért nem írták alá? De van egy, ugye a kettejük közötti verseny kezd kirajzolódni, és ebben lesz valamiféle szereplő Európa, vagy nem lesz. És akkor még talán játszanak az indiaiak, majd meglátjuk, de hogy az biztosan látszik, hogy itt kínai-amerikai rivalizálásban vagyunk már most.
Igen.
Ha a kínaiak aláírták, akkor mit írtak alá? Ha az amerikaiak nem írták alá, akkor miért nem írták alá?
Szerintem ezt az amerikaiak...
Ez csak politika?
Szerintem az angolok és az amerikaiak is nyugodtan aláíratták volna. Sajnos azt kell mondjam, hogy különösebben nem, vagy én legalábbis nem érzem, hogy a marra nagy hatása lett volna annak, hogy ezt aláírják. Én nem vagyok politikai szakértő, de én azt figyeltem meg, hogy az amerikaiak, ugye a Trumpék átküldték a J.D. Vance-t, ugye az alelnököt, és ő most végig rócsózza egész Európát, elment ugye a biztonsági
eseményekre. És mindenhol körmeseket osztogat.
És mindenhol elmagyarázza, hogy az Európai Unió, meg az európaiak nem csinálják jól, amit csinálnak, máshogy gondolkodnak erről a dologról, de nagyon korrekten és összeszedetten mondja ezt el, tehát nem arról van szó, hogy ő itten csak vádaskodik, hanem például ezen a summiton is világosan elmondta, hogy szerinte nem korlátozni kell ezt az egészet, mert hogy attól fél, hogy az Európai Unió úgy, ahogy tette ezt például az adatvédelemmel, a GDPR-ra, vagy éppen a digitális törvénnyel, a digitális szolgáltatás törvénnyel, olyan problémákat fog okozni például az Amerikai Egyesült Államok mesterséges intelligencia technológiájának, meg fejlődésének, ami nem éri meg senkinek. Tehát ő azt mondta, hogy lehet azt csinálni, konkrétan elhangzott a beszédében, hogy lehet azt csinálni, amit az adatvédelemnél, hogy akkor jó, hát akkor majd nem jönnek Európába ezek a cégek, meg kikapcsolják a szolgáltatást, hogy lefordítsam ezt magyarra, mondjuk a ChatGPT nem lesz elérhető az Európai Unióban, mert hogyha olyan törvények vannak, amiatt nem lehet, akkor nem lehet. De lehet ezt csinálni, de azt kérdezte, hogy érdemes-e. És egyébként Kínát nem mondta ki, de azt azért elmondta, hogy ugyanakkor viszont, ugye itt utalva a DeepSeek-re, ugyanakkor viszont az meg nem biztos, hogy jó ötlet, hogyha valamilyen gyors eredmény érdekében a különböző országok az Európai Unióban elkezdenek letölteni meg használni olyan alkalmazásokat, ami a végén így belopakodik az ő kertjükbe, és akkor ott bajt fog csinálni. Tehát tulajdonképpen ha ezt is lefolytom magyar, ez azt jelenti, hogy a kínaiakkal ne nagyon kokettáljatok, mert hát amit csinálnak, az ugye nem elég ellenőrizhető, ott lehetnek problémák, meg azok olyan rezsimeket szolgálhatnak ki, ugye többes számba mondta nyilván, tehát bárkire érthette, hogy ilyen totalitárius rezsimek, akik technológiát olcsón eladnak, és aztán ebből hasznot húznak. Na, szóval, hogy ez... Nyilván azt mondta, hogy hát nem, szerinte a helyes út az nem ez, hanem az, hogy kooperáljanak ezek az államok, tehát amit pontosan ezt írta le ez a deklaráció, hogy kooperáljanak egymással az államok, viszont ne fékezzék le önhatalmulag ezeknek a technológiáknak a fejlesztését, hanem inkább ellenkezője, dőljenek bele, tegyenek bele pénzt, működjenek együtt, és legyen minden. Egyébként azt sem mondta, az USA, hogy ne legyen mondjuk nyílt vagy nyílt forráskódú ez az egész, ugye nyitottabb rendszerek, amik olcsóban hozzáférhetőek, és azt mondták, hogy miért nem, minden lehet. Tehát, hogy szerintem az európai és az amerikai álláspont az egyáltalán nincs messze egymástól. Ez jelenleg szerintem, hát igen, egy ilyen politikai turné része, hogy ezt most nem, azon se lennék meglepve, hogyha később születne esetleg egy megállapodás erről.
A világ most úgy néz ki AI kapacitás szempontjából, hogy azt tudjuk szinte biztosan, hogy 45%-nyi data center és kapacitás az USA felség területe alá tartozik. És akkor 15% Európa, és a többi az hogy oszlik meg? Honnan tudjuk, hogy Kína hogy áll, hogyha a DeepSeek hirtelen előlépett a szinte semmiből, és akkor a szinte semmi azért nyilván idézőjelcső, mert azért ennek voltak nyomai, persze, ezt az utóbbi hetekben megírták, persze, és nem is nagyon figyeltünk rá oda, de mégiscsak előlépett egy szereplő, aki átrendezett mindent. Lesz ilyen szereplő még? Lehet, hogy Kína egyébként nem az amerikaiak mögött jár, vagy nem sokkal jár mögöttük?
Egyrésztről az, hogy átrendezett mindent, vagy hogy egy pillanatra megtáncoltatta az amerikai piacot, mondjuk itt pár százmilliárd dollár értékben, ez szerintem egy túl reagálás volt. Ilyet még nem láttak az amerikaiak, és szerintem túlreagálták. Most már tudják, hogy mi ez, és a következő ugyanilyen már nem fog ekkora hatással járni, ez az egyik mondás.
Szerinted jönni fog?
Szerintem jönni fog, igen.
Tehát ugyanez volt a mobiltelefonpiacon is, amikor a Huawei megjelent, én emlékszem rá, hogy mindenki azt mondta, hogy ja, persze sose fogják utolérni az iPhone-t. Bocsánat, 10 éve voltam Kínában, ott Kínában az iPhone-nal akkor egyenértékű volt. Most egy Huawei telefon tudásba és lehetőségekbe Kínába magasabban jegyzett márka, mint egy
persze, iPhone. Persze, ezeknek a technológiai fejlesztéseknek nyilván megvan ez az összefelé tartó jellege. Hát ha már ezt a példát említetted, ha ma leteszel egymás mellé egy Google, egy Apple, meg egy Samsung csúcs kategóriás telefont, akkor pontosan úgy néznek ki, és pontosan ugye azt tudják. Sőt, tovább megyek, ha már a mesterséges intelligenciáról beszélünk, ma például mondjuk egy Google telefonban a mesterséges intelligencia sokkal jobban használható, mint mondjuk az Apple-nek az eszközébe. Tehát látszik az, hogy itt bizony lesznek változások. Ugye Kína azt tűzte ki célul, hogy 2030-ra át fogja venni ezt a vezetést az USA-tól, tehát neki egyértelműen az a célja, hogy fejlődjön. Amiben a világ nyugati része próbálja őket visszatartani, az például a csippekhez való hozzáférés, ugye elméletileg Kínának nem is enged olyan jellegű csip használatot, illetve nem adnak nekik olyan jellegű csip használatot, mint amit használnak a nyugati hatalmak, és hát ebben például a DeepSeek az jól megmutatta, hogy ugye ezt ismerjük Magyarországon, hogyha meg ugye itt a keleti blokkba, hogyha be vagyunk szorítva, mert nem kapunk cuccokat a nyugatról, akkor nekiállunk okosan fejleszteni, és azért nem szabad lebecsülni ennek az erejét. Tehát a kínaiak mindig is ebben tök ügyesek voltak, Ázsiában általában ügyesek ebben a szakemberek. Tehát, hogy ez plusz az, amit hát ugye suttognak, hogy azért ők csak hozzájutottak az eszközökhöz, mert hogy Szingapúron, meg egyéb helyeken keresztül azért csak sikerült, illetve az, hogy azért nem teljesen igaz minden abból, amit ők itt állítottak, hogy ők ezt hogy tréningelték, meg ez tényleg mennyibe került, és a többi. Viszont ugyanakkor mellé még a technológiának ez a borzasztó gyors, tényleg ilyen disruptív, ilyen változtató, mindent ledöntő újdonság jellege együtt egy olyan mixet alkot, amivel hát nagyon nehéz stratégiában számolni, hogy akkor mi lesz a következő húzás. És ezért mondom, hogy biztos vagyok benne, hogy jönnek még ilyen húzások, ami szerintem, mondjuk ha nagyon leszűkítem ezt a fogyasztókra, vállalatokra, szervezetekre, akkor nekünk rövid távon vagy középtávon szerintem nagyon hasznos lesz. Tehát az, hogy már most látszik, hogy erre az amerikai piac úgy reagált, hogy felgyorsult, minden gyorsabban akarnak kihozni, nyitottabbá akarják tenni, olcsóbbá akarják tenni. Mondjuk, hogyha például itt már egy ilyen érdekes ellentétet talán lehető föl is tudunk rajzolni, hogy ebben ezen az AI Summiton ugye abban a deklarációban nagyon erősen leírták, hogy a dolgozóknak az érdekeit, a munkavállalók érdekeit nagyon erősen szolgálni kell. Mert ugye, hát nyilván félnek a mesterséges intelligenciától, és ugye a mesterséges intelligenciának őket lehetőségekkel, meg fejlődéssel kell megjutalmazni, nem azzal, hogy a munkájukat elveszik. Na de ehhez képest az USA-ban viszont az látszik, hogy egyre többet jelennek meg a piacon ezek a több száz, vagy most már van én 500 meg 1000 dolláros előfizetések, amik, hát nem mondják ki, de tulajdonképpen egy munkavállalónak a helyettesítése. Tehát amikor azt nézi az ember, hogy mit vegyek, embert vagy AI-t. Ha mesterséges intelligenciát veszek, az majd az ember helyett lekódolja a programot, meg megcsinálja valami csodát. Most persze egy kicsit kiillúgoztam a dolgot, de azért ez egy érdekes helyzet, mert hogyha az látszik, hogy minél olcsóbban kell ilyeneket adni azért, hogy kompetitívek legyenek, és az USA azt mondja, hogy hát ő neki nagyon fontos persze a munkavállaló, mert most is elmondta a Vance, hogy hát ez igazából az embereket csak fejleszteni fogja, mert ugye ő nem mondhatja azt, hogy egy ilyen választás után, hogy nem érdekelnek a munkások, hát ők emelték pajzsra őket részben. Tehát látszik, hogy muszáj ezt mondania, de közben ebben van egy óriási ellentmondás szerintem, hogy a technológia viszont, meg a gazdasági versenyek pont az ellenkező irányba fogja nyomni az előfizetések árát, és a képességek meg növekedni fognak a másik oldalon. Tehát ilyen szempontból például az EU-nak az óvatossága, meg ez a balanszírozás, ez teljesen érthető, csak addig, amíg nem mondják ki, hogy és ezt hogy szeretnék csinálni, csak arról beszélgetünk, hogy mindenki nagyon egyetért abba, hogy jó lenne, hogyha az AI-ja nem lenne baj, addig én értem, hogy miért lehet az a valakinek gondja, hogy ezt hogyan valósítjuk meg.
Hol van ebben a történetben Európának a helye? Csak azért kérdezem, mert hogyha az elmúlt hetek csak a bejelentéseket, tehát hogy milyen stratégiai megállapodások, milyen távlati szerződés aláírások történtek, és akkor ez még nem data center szalagátvágás, és nem AI központ átadás és üzembe helyezés, hanem ez csak ebbe az irányba tett első lépés, de például Google bejelentette, hogy Lengyelországba nagyon jelentős beruházást fog tenni kifejezetten AI fejlesztéssel kapcsolatban. Például Franciaország éppen a múlt héten jelentette be, hogy egy szuperszámítógép építő céggel kötött 10 milliárd eurós megállapodást, hogy a Microsoft az LG-vel kötött ugyanilyen jellegű, és akkor ez nem európai, de mégiscsak egy ilyen Ázsia-Amerika közötti. Hol van Európa helye ebbe a csörtébe? Hogyha ez egy ilyen fegyverkezési verseny alakul át, ahogyan most látszik, ez tényleg olyan, mint a 80-as években ilyen csillagháborús tervek, hogy mindenki minden tétet tesz fel, aztán majd az egyik majd nyer, de hol van nekünk ebbe a helyünk?
Nehéz kérdés ez. Van, aki azt mondja, például nagyon érdekes, Macron elnök maga ennek a summitnak a megnyitóján úgy fogalmazott, hogy szerint Európa az lépéshátrányban van. Most nem emlékszem a pontos szavaira, de ez volt a lényeg. Miközben a von der Leyen asszony meg azt mondta, hogy egyáltalán nem vagyunk lemaradva. Tehát látszik, hogy még Európában a vezetők sem biztos, hogy egyetértenek abban, hogy mi a helyzet, ahonnan indulunk. Ugye ez is egy nehéz ügy. Az is nagyon nehéz ügy, hogy az USA-nak, ahogy például a J.D. Vance elmondta ezen a beszédben, ezt már több helyen hangsúlyozta, az USA-nak mindene megvan ahhoz, hogy teljesen önmagában ebben a versenyben nyerjen. A nyersanyag, a chipgyártás, a kapacitás, az energia, az erőforrások, a tudás és a lépés előny. Tehát nyilván ez azért marha nehéz így. Én azt látom, hogy Európa valami olyasmit próbál most kirakni, hogy egyrészt megpróbálja az állam és a magánszektor közötti kapcsolatot élénkíteni. Kihangsúlyozták egyébként ebben a deklarációban is, hogy ez egy ilyen több rétegű együttműködés, és már ide erre a dologra is meghívtak nagyon sok vállalkozót, sőt, annak a 200 milliárdnak, amit most bejelentettek, ennek is egy jó része magántőke. Tehát egyrészt próbálják ezt a magántőke behozást meghatározni. Másrészt megpróbálják állami technikákkal a diverzitást megteremteni a mesterséges intelligenciánál, tehát élénkíteni a párbeszédet és a műszaki együttműködést a különböző szereplők között. Ugye például a részecskegyorsítót, a CERN-t felhozták példának, hogy egyébként az is itt épült meg Európában, és hogy ez mennyire hatékony, tehát hogy a kutatást mennyire tudja ez fejleszteni. Tehát úgy látom, hogy most megpróbálják feltüzelni az egyébként már amúgy is tűkön ülő tőkéseket és szakembereket, hogy Európában fektessenek be. Itt az a nagy kérdés számomra, számomra, hogy már most is elhangzott ezen a summiton több vezetőtől, hogy akkor viszont kellene egy kicsit visszább húzni ezekből a letiltásokból, meg szankciókból, vagy nem tudom, nem is szankciók.
Köszönöm,
ez a jó kifejezés, korlátozásokból, mert az úgy nem fog menni, hogy az ember egyszerre akar fejlődni, és közben meg millió szabályt kell betartania.
De hát ezeket a szabályokat nem úgy találták ki, hogy ezeknek nincs semmi értelme. Tehát a maguk dimenziójában az adatvédelemnek, az információvédelemnek, mindennek van értelme. Valamit valamiért. Ebben a játszmában meddig lehet kompromisszumot kötni? Tehát a GDPR, lehet ezen mosolyogni, de van értelme.
Van értelme.
Így nincs értelme? Vagy gyakorlatban másképp kellene ezt megvalósítani?
Van értelme.
Hogy hogyan lehet ebben megfelelni annak, amit mondjuk az Elon Musk szeretne?
Igen. Hát az, hogy ma mit szeretne?
Vagy holnap.
Jó, igen. Nem lehet tudni.
Igen.
Hogy nem.
Igen.
Tehát, hogy az a nehéz, ugye én kiberbiztonsággal foglalkozom majdnem 30 éve, és állandó problémája az ennek a szakmának is, hogy valahogy az egyensúlyt fenntartsa, ugye a használhatóság, meg a fejlődés, meg a biztonság között. Ezek általában ellenkező irányba mozgó dolgok. Ha valamit túl biztonságosra teszünk, akkor kényelmetlen lesz. Ha valami meg állati kényelmes, az általában nem biztonságos. Tehát ez a jellemző.
Újra kell ezt skálázni?
Ezt a mérleget, ezt az AI-nál a mesterséges intelligencián be kell állítani. Most nincs beállítva. És azért nincs beállítva szerintem, mert nagyon sok biztonsági szakértő azt gondolja, de a biztonsági oldalon is, hogy a mesterséges intelligenciának a biztonságos tétele az egy pontosan ugyanolyan műsor, mint a GDPR, vagy bármilyen adatvédelmi dolog volt. Én nem akarnék sok zárójelet nyitni, de azért a GDPR-nál is megjegyezném, hogy annak ellenére, hogy én nagyon örülök neki, mint biztonsági szakértő, pontosan tudom, hogy mennyi galibát, fejfájást és gondot okoz, amit nehéz azzal ellensúlyozni, vagy hogy mondjam, a jó a javára írni, hogy mert akkor annyival biztonságosabb lesz a dolog.
Kapu plusz.
Hát sok minden példát lehetne hozni. Tehát, hogy nagyon sokszor az van, hogy ezt a lobogóra tűzve tulajdonképpen összekötözzük magunkat, és nem csinálunk meg valamit jól, vagy normálisan, vagy működőképesen, vagy megcsináljuk, de marha nehéz használni a végén. Akkor tudnék példákat hozni, de most nem ez a lényeg. Csak azért nyitottam ezt a zárójelet, hogy azért lássuk, hogy a GDPR sem aranyozta be a Európai Uniót, hogy most akkor hirtelen mennyire jó lett minden. Tehát ez hozzá kell tenni. A másik, pont az a probléma, hogy sokan azt gondolják a szakértők közül is, hogy ez egy ilyen olyan adatvédelmi probléma, mint bármi más, pedig ennél sokkal bonyolultabb dologról van szó. Ezek a mesterséges intelligencia rendszerek, ezek az emberi intelligenciának valamilyen minőségével már most rendelkeznek, sőt egyre nagyobb minőségével rendelkeznek, és hetente változik ez. Nem véletlen, hogy az OpenAI-tól is több kolléga is már elment, és alapítottak olyan cégeket, itt van például az SSI, például ez egy nagyon jó példa volt erre, az Ilya Szackevernek a cége, pont azért, mert azt mondta, hogy nem lehet úgy biztonságos mesterséges intelligenciát építeni, ahogy most építik ezt a jelenlegi cégeknél, alapoktól kell rendesen megcsinálni, mert ha ezekbe a rendszerekbe nem a megfelelő védelmi mechanizmusok, a megfelelő védelmi gondolkodás épül bele, akkor később már nem lehet körbe tákolni kerítéssel, mert nem fog működni. És ezért szerintem például, ha ilyen kitörési pontokat keresünk, ha azt mondja magának Európa, hogy ő egy biztonságosabb mesterséges intelligenciát akar, és ez lesz az egyik záloga a jövőnek, akkor lehet, hogy az ehhez vezető utat kellene jól megtalálnia. És lehet, hogy itt nem abban van elsősorban az előnye az EU-nak, hogy mekkora kapacitást tud elővarázsolni, hogy hol gyártják a csippet, hanem például abban, hogy szerintem az európai örökségnek része az, hogy értjük, hogy az emberek hogy gondolkodnak, hogyan működnek, sokat vitatkozunk. Az európai örökség ez az egyik magja szerintem, és lehet, hogy pont ez, hogy mi értjük, hogy működik az ember, lehet, hogy így tudunk biztonságos rendszereket csinálni, föl tudunk állítani olyan auditálási, olyan biztonsági elképzeléseket, protokollokat, aminek a segítségével a mesterséges intelligenciát vizsgáztatni tudjuk, például bármilyen furcsán hangzik, hozhatná ide mindenki a mesterséges intelligenciáját, hogy nálunk vizsgázzon. Hogyha a mindenféle egyezményeknek a szövegét föl tudja mondani, meg tud válaszolni az auditorok kérdésére, akkor mehet a világba, és akkor hozhatja az észt. És egyébként az amerikaiak se akarnak mást. Ők is azt mondják, hogy ők nem akarják azt, nyilván érthető most egy ilyen turbulens választás után, ők nem akarják azt, hogy egy mesterséges intelligencia az lekorlátozza például, tehát azt akarják, hogy ez egy nagyon érdekes kettőség, hogy állítsa meg a nem kívánt propagandát, de mondjuk ne tekintse dezinformációnak az emberek véleményét. Ugye ez egy ilyen érdekes kettőség.
Hát hogy... a Meta részéről biztos, a Google részéről biztos. Ugye az, hogy most ezeket a csúcs tech cégvezetőket és a milliárdjaikat a jelenlegi adminisztráció mögött látjuk, hát ebbe két
az elnöki beavatásra
gondolsz? Igen, erre
hát egy látványos
terem. Igen, de mindenki felszámolta az érzékeny projektjeit, ami pont ebbe az irányba hatott. Egy kicsit nekem úgy tűnik, hogy bort isznak és vizet prédikálnak ebbe a történetbe. Mindenki arra játszik, az én benyomásom az, hogy minél több pénzt tudjon majd kiszivattyúzni, pont az AI fejlesztése, és aztán majd, hogy ez mit jelent, az egy másik kérdés. Hogy próbáljak egy másik irányból menni. Európához kapcsolódóan mi ebbe a foci meccsben mi csere vagyunk, vagy jobb szélső, vagy kapus,
igen.
vagy egyáltalán pályán vagyunk, vagy van belépőjegyünk erre a pályára?
Igen, tulajdonképpen az előző kérdése, csak még egy másik aspektusból. Szerintem van lehetőségünk, például az, amit az előbb mondtam, tehát lehetünk egy ilyen biztonságos AI
fejlesztő. De mit Magyarország?
Jaj, Magyarország.
Magyarország. Nem voltam konkrét, tehát Magyarország ebbe az európai szerepkörbe játszhat. Azért kérdezem, mert hogyha bármennyire is hazabeszélünk, azért Magyarország ilyen szempontból fura terep az Európai Unióban nézve, hiszen a kínai kapcsolatok mégiscsak élnek, az orosz kapcsolatok élnek, és bár az AI kapcsán oroszokról nem nagyon beszélünk, mégiscsak egy ilyen fura terep vagyunk mi, például ebben a témában is.
Én a magyaroknak azt a fajta képességét, hogy nagyon érdekes, meglepő módon tudnak dolgokra reagálni, a biztonságban mindig egy jó dolognak tartottam. Tehát például nem véletlenül vannak kiváló etikus hackereink. Ez egy gondolkodásmód. Egy kicsit ez a kicsit paranoiás egy picit, hogy most éppen kinézi azt, amit csinálok. Egy kicsit ilyen én nekem más véleményem van, és máshogy fogom csinálni, meg egy ilyen büszke dolog, hogy én már pedig ide be fogok menni. Szerintem ezek a képességek, ezek minket ilyen szempontból a térképen tartanak. Tehát ez mindenképpen így van. Az, hogy Magyarországon mennyire támogatja mondjuk a jelenlegi kormányzat az ilyen jellegű erőfeszítéseket, itt viszont azért már vannak szerintem problémák, tehát valószínűleg itt is ugyan most jelent meg több törvény ezzel kapcsolatban, például biztonsági oldalról, meg ugye AI-jal kapcsolatban is vannak erőfeszítések, de én azt látom, hogy itt valószínűleg a startup, illetve a kutatási kultúrának az élénkítése az azért ráférne az országra. Egyébként kiváló agyak vannak, és nagyon jó dolgokon gondolkodnak, és a kutatási hálózatokban nagyon érdekes projekteket csinálnak. Tehát például mondjuk a Magyarországon működő autógyárak mögötti technológiákban nagyon sok mesterséges intelligencia van. Például például az Nvidia-nak az egyik legújabb, ugye az Nvidia van kb. Majdnem minden mögött, ugye az ő csipjeinek a részvényárfolyamát, az Nvidia-nak a részvényárfolyamát táncoltatta meg a DeepSeek egy olyan 600 milliárdos.
De visszament.
Értében? Hát igen. Igen, egyébként szépen visszament, csak igen, egy-két ember biztos nagyon megijedt, meg sortolt, gondolom. Szóval, hogy például az Nvidia-nak a legújabb mesterséges intelligencia fejlesztéseit, amik ilyen virtuális gyárak és azoknak az üzemeltetéséről szól, az például pont a BMW gyár példáján mutatták be nem olyan régen. Tehát látszik, hogy itt igenis vannak nagyon-nagyon jó lehetőségek, és szerintem ebben tudunk előre haladni. Az, hogy ez a bizonyos, nem tudom, híd ország üzemmódunk, hogy most akkor a kínaiakkal is, meg mindenki mással jobban vagyunk, ennek lehetnek egyébként előnyei, ez ilyen technológiai használat esetén igen. Az egy érdekes kérdés, hogy mondjuk amikor azt mondja a Vance, hogy hát ő azért azt mondja, hogy óvatosan bánjanak az európai országok azokkal országokkal, akik olcsón adnak jó technológiát, nem neveztük meg továbbra, se kikről van szó, mert hogy abból így probléma lehet. Ez valóban lehet egy érdekes kérdés, ez fölvet mindenféle nemzetbiztonsági és egyéb dolgokat is, hogy milyen technológiákra építkeznek, de az az igazság, hogy az Európában máshol is probléma, tehát nagyon sok helyen használnak ázsiai technológiákat, egyszerűen pont azért, amit említettél is, hogy nem lehet megvédeni egy menedzsment előtt a 30% az árat, vagy 70% a olcsóbb árat, és mellesleg, ahogy szintén említetted, technológiailag nem is rosszak ezek a megoldások. Tehát, hogy itt valószínűleg ki kell balanszírozni ezt. Én egy kicsit attól félek, bár nekem nem osztom ezt mondani, egy kicsit attól félek, hogy itt valószínűleg a politika, pláne a választások közelette az ennek a racionalitását egy kicsit úgy ki fogja lúgozni. Tehát, hogy mi most itt egy ilyen racionális nézőpontból nézzük ezt meg, de szerintem ennek a politikai súlya, meg hogy mikor ki mit lép, az erősebb lesz annál, mint hogy ez most szakmailag vagy gazdaságilag egy jó döntése. De egyébként én azt gondolom, hogy Ázsiával nagyon jó és szoros kapcsolatot kell ápolni, és ebben most nem csak a kínaiakat értettem bele, hanem mindenki mást is, mert borzasztó gyorsan és ügyesen fejlődnek, meg azt se felejtsük, hogy Ázsiában kollektivista társadalmak vannak, nem máshogy gondolkodnak sok mindenről, a magánszféráról is, az ember szerepéről a társadalomban, és például egyáltalán nem lehetetlen, most nem akarom elfilozofálni, de egyáltalán nem lehetetlen, hogy a mesterséges intelligencia fejlesztésnek egy fontos eleme az, hogy egy picit tegyük félre az egónkat. Tehát, hogy ne azt gondoljuk, hogy az emberi teljesen egyedi és megismételhetetlen valami, hanem hogy egy kicsit nézzünk annak a mélyébe, hogy tulajdonképpen egy ember micsoda is, mi az értéke, annak, amit csinál, az miért értékes. Sőt, még azt is mondhatnám, talán ez még egy érdekes aspektusa lehet Magyarországnak, nem feltétlen gondolom, hogy ettől majd a világ hasra esik, de például a magyaroknak a kötődés a lelkükhöz, a vallásukhoz, az ilyen típusú nézeteikhez lehet, hogy segít, mert nagyon sok esetben, amikor előjönnek ezek a technológiai kérdések, akkor egy bizonyos iránymutatást, egy bizonyos morális iránytűhöz tudnak nyúlni a magyarok, és ez szerintem egy jó dolog. Tehát, hogy itt is lehet valamit csinálni, nem hiszem, hogy feltétlenül mi fogjuk ezt így körbevinni, ezt a morális kardot az Európai Unióban, de van az esély.
Lehet az arra igennel, vagy nem válaszolni, hogy az AI-nak köszönhetően, vagy az AI miatt történelmi időket élünk-e? Igen, nem?
Igen.
Akkor jön a következő kérdés, és ez legyen a vége a beszélgetésünknek. Nagy a para a Skynet miatt. AI, Terminátor, AI, Matrix. Aha. Mi a te véleményed?
A kutatóknak nagyjából olyan 10-20%-a gondolja azt komolyan, hogy ez egy valós veszély. Én is úgy gondolom, nyilván mit is gondolhatnék kiberbiztonsági szakértőként, hogy ez bőven benne van a pakliban. Most arról beszélünk ugye annak, aki esetleg nem tudná, hogy mi van akkor, hogyha ezek a rendszerek valahogy ellenünk fordulnak. Természetesen ugye a Terminátor és hasonló képek azok egy ilyen fölnagyított, dramaturgizált, eltúlzott kép, azért, mert abban semmi szórakoztató nincs, hogy minden rendben van két órán keresztül egy filmben, tehát nyilván muszáj ezt máshogy csinálni, de szerintem, és ebben eltér egy kicsit a Terminátor dologtól a véleményem, szerintem ebben az igazi veszély nem abba van feltétlenül, hogy a kávéfőző robotot egyszer csak utasítja majd a központ, hogy mostantól kezdve mindenkit agyon kell taposni, hanem vagy lelőni, vagy hozzávágni a kávéscsészét, hanem inkább abban, hogy ezek a rendszerek, ezek nagyon jól és nagyon mélyen ismerik az embert, mert sokat tanultak rólunk. És annak a veszélye, hogy akár rezsimek, kormányzatok, rosszindulatú emberek, terroristák, és így tovább, ezt a képességét kihasználva tudják az embereket manipulálni, és nem feltétlenül úgy, hogy látnak egy képet a, nem tudom mi, az X-en, vagy a Metán, vagy valahol, hogy most itt nem tudom, fölgyújtottak valamit, vagy megjelentek a tankok, nem tudom, Párizs utcáin, tehát nem, ez is lehet, nem feltétlenül így, hanem úgy, hogy beszélgetünk olyan segédekkel, biztonsági, vagy ilyen asszisztensekkel, olyan alkalmazásokkal, amik nem is tudjuk, hogy tulajdonképpen nem jó útra visznek minket. És ilyen szempontból szerintem a komolyabb veszély az ebben rejlik, szerintem, hogy emberek a következő években komoly társukká fogják fogadni a mesterséges intelligencia rendszereket. Nem feltétlen azt mondom, hogy intim társ, de olyan társ, akihez útmutatásért fordulnak. És az, hogy mit állít ez a valami, azokról a politikai dolgokról, azokról a gazdasági dolgokról, társadalmi dolgokról, emberi dolgokról, vagy akár kapcsolatokról, amiről kérdezzük, az számítani fog. És itt viszont le kell majd tenni a garast valami mellé. Tehát, hogy mi most akkor egy ilyen értékrendet, vagy egy olyan értékrendet követünk. És hogy amikor azt mondja például az amerikai adminisztráció, hogy hát itt egy olyan rendszert kéne építeni, amiben nincsen benne ez elhangoltság, ez a bias, akkor tulajdonképpen mire gondol? A mindenre? Tehát, hogy abban benne van az összes kultúra, abban benne van az összes gondolkodásmód, benne van a nyugat is, benne van az iszlám is, ugye, meg benne van a keresztény is. Vagy azt gondolja, hogy az úgy nem részrehajló, hogy ilyen nyugati módon nem részrehajló, ugye, hogy mondjuk egy keresztény zsidó kultúra, meg egy nem tudom mi. És akkor mi van mondjuk a buddhistákkal, akkor mi van, tehát hogy az egész világ, az összes színét majd beleteszem, akkor az nem biztos, hogy pont egy olyan AI-jal akar beszélgetni majd az USA alelnöke, vagy éppen a magyar miniszterelnök. Tehát, hogy ez egy nagyon nehéz ügy, és ez még nincs kitálva. Ez igazi veszély, azt szerintem abban rejlik, hogy ezt nem tudjuk, és még egy dolgot felhoznék itt röviden, hogy a mesterséges intelligencia másik veszélye az éppen abban rejlik, hogy ugyan azt írja az Európai Unióban a deklarációban, hogy ilyen megismerhető kell, legyen elmagyarázható, hogy benne van az AI Act-be is, ami már létezik az Európai Unióban is működik, hogy pont ez az a rész, amiben nagyon gyengék vagyunk. Egyre kevésbé értjük, és egyre kevésbé tudjuk elmagyarázni. Tehát, hogy a veszély az abban is benne van, hogy nagyon sokat használjuk már a dolgot, de nem tudjuk, hogy pontosan hogy működik, és ez az emberiség jelenlegi fejlődési szintjén szerintem nagyon nehezen megy át. Még lehet, hogy annak idején rendben volt, hogy a tüzet úgy nézegettük és gyújtottuk, meg azt se tudtuk, hogy hogy működik, de az, hogy ma rábízzunk komoly rendszereket, döntéseket, mert előbb-utóbb ide fogunk eljutni, meg felelősséget, olyan rendszerek, aminek nem pontosan értjük a működését, ebben szerintem óriási veszély van. Úgyhogy ilyen szempontból jogos a Terminátor, olyan szempontból meg nem, hogy össze-vissza nem kell tőle rettegni, hanem így át kell gondolni, szépen struktúrálni ezeket a félelmeket, és akkor utána megfelelő módon választ adni ezekre, és hát ilyen szempontból egy kicsit az amerikaiakkal értek egyet, mert ők meg azt mondják, egyébként végig az egész summiton is ez volt a duma, hogy a lehetőség, ez az opportunity, ez a lényeges ebben, hogy ebben mindenki egyetértsen, hogy benne van. És akkor, ha ebben egyetértünk, akkor már nem visszafele megyünk, hanem előre, csak azt biztonságosan tesszük.
Aki a témában egyébként szép lírai dolgokra is kíváncsi, a Spike Jonze 10 éve megcsinálta Her című filmet, vagy 11 éve, pontosan erről szól. Kereti Artúr, kiberbiztonsági és jövőkutató, köszönjük, hogy eljöttél.